Fűrésben az a budapesti nagyberuházásokért felelős kormánybiztos és Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, az Inforádió arénájának vendége. A hírek alatt folytattuk a beszélgetést arról, hogy ki milyen igényt fogalmaz meg az új Közszolgálati Egyetemmel kapcsolatban, és rektor úr rám pirított, hogy olyan nincs, hogy állam, mert az egy fikció, amikor én azt mertem kérdezni, hogy akkor az államnak miféle igénye van az egyetemmel szemben. Akkor milyen igényt fogalmaznak meg?
Természetesen van ilyen, hogy állam, abban igyekeztem a gondolatot a helyére tenni, hogy az állam nevében mindig meghatározott szervek, és azoknak a szerveknek a vezetői lépnek föl, és hoznak döntést. Itt a megrendelő igényekről volt szó. El kell mondani a hallgatók számára talán újdonság, hogy az egyetemünk, ami egyébként a közepes méretű Magyarországi Egyetemekhez tartozik, egy sajátos fenntartói rendszerben működik. A belügyminiszter úr, a honvéd miniszter úr és a közigazgatás és igazságügyi miniszter úr egy-egy képviselője alkot egy fenntartói testületet, egy háromtagú fenntartói testületet, és alapvetően ők azok, akik törvényben meghatározott fenntartói felügyeleti irányítási jogaik folytán az egyetem számára közvetítik a megrendelői igényeket, tehát a képzési rendszerünket, az intézményfejlesztési tervet, a szervezeti és működési rendet, a költségvetést, ők hagyják jóvá. Tehát mi hozzánk egy kicsit közelebb van a fenntartó, mint az átlag állami felsőoktatási intézményekhez. Egyrészt, másrészt pedig kapcsolatban állunk, részben a fenntartóinkon keresztül, részben pedig közvetlenül a nagy állami megrendelő szervekkel, tehát a Magyar Honvédséggel, a Honvéd Vezérkarral, az Országos Rendőrfőkapitánysággal.
Lefordítottam, mondja meg, hogy ha tévedek, megmondja a belügyminisztérium, hogy hány végzős rendőrre van szükség 4 év múlva. Megmondja a honvédség, hogy hány utászra, hány csapattisztre, hány vezérkari tisztre van szükség. És önöknek azt, elnézést, meg kell termelni.
Nekünk őket ki kell képezni, így van. Így van, illetve a különböző tanfolyami képzésekre is konkrét megrendeléseket kapunk. Amit ennyire pontosan nem lehet megtervezni, az a civil közigazgatásnak a tisztviselő igénye, de természetesen ez is tervezés, illetve becslés alapján meghatározásra kerül, hogy hány igazgatásszervezőt vagy hány közigazgatási mesterszakost szeretne látni a következő években a kormány.
Azt miért nem lehet jobban megtervezni, mint mondjuk a katonai tisztségviselő
számára? Sokkal nagyobb és összetettebb, és sokkal gyorsabban változik részszámában, munkájában.
Ahogy ugye rektor úr mondta, a katonatisztnek csak a honvéd tisztképzésben lehet jönni, de a civil közigazgatásban jöhet jogász, jöhet építész, jöhet közgazdász, jöhet bölcsész.
Tehát nem rendelkezünk monopóliummal a közigazgatási tisztviselők képzése alap- és mesterképzés tekintetében, képzése kapcsán. És ha már itt arról volt szó, hogy említette, hogy 4 év múlva, szeretnék erre ráerősíteni, vagy erre hangsúlyt fektetni, hogy a mi egyetemünk létrehozásának hosszú távú hatásai lesznek, főleg, vagy a hosszú távú hatásai jelentősek lesznek, hiszen a szeptemberre beiratkozó fiatal 3 év múlva végzi el a 3 éves képzést, 15-ben szerez leghamarabb diplomát. A 13-ban induló új képzésekben végzők majd 2016-ban szerezhetnek leghamarabb diplomát, és a felsőoktatási törvény vonatkozó rendelkezései alapján folyó képzést azt alapvetően abban a rendben kell befejezni, ahogy abba a hallgató beiratkozott. Tehát a folyamban lévő képzéseken tartalmi változásokat tudunk csak végrehajtani, tehát ez egyébként egy feladata is minden egyetemnek, hogy a tananyagot, a kurrikulumot azt frissen tartsa, aktuális legyen, a tudománynak a legfrissebb eredményeit azt fordítsa át a képzésbe, de magát a képzési szerkezetet az gyökeresen nem lehet átalakítani azoknál a képzéseknél, amelyek már elindultak. Ez egy általános felsőoktatási szabály.
De kell a jövő tanrendekben valami nagy újdonságra számítani? Hát egy új államot építő új kormány közigazgatási tananyaga elvárásai, ez nagyon különbözik egy régi kormányétól? Ez egy tudományi közigazgatás.
A közigazgatás az inkább alkalmazott tudomány, egyrészt, másrészt pedig egy egyetem, mivel alap- és mesterképzést egyaránt nyújt, nem csak tudományt ad át, hanem ismeretanyagot. Ugye a tudománynak a tengelye az a mester, és főleg a PhD, tehát a doktori képzés erre esik. De itt nem is arról van szó, hogy most új állam vagy a kormánynak milyen konkrét elképzelései vannak, hanem arról van szó, hogy a társadalmi valóság, a gazdasági valóság folyamatosan változik. Az állam is újra meg újra új kihívásokkal szembesül, az állami szervek, és ezeknek kell az új kihívásokkal szembesülő, vagy erre a szembesülésre képes köztisztviselőkre van mindenkor szükség. Nem tudhatjuk ma a nagy vonalakban tudjuk, hogy milyen feladatokat kell ellátni az államnak, de hogy pontosan milyen feladatai lesznek 3 év vagy 5 év múlva, milyen válsághelyzettel, vagy éppen milyen gazdasági prosperitással kell megbirkózni, mert ez egyik ilyen, a másik olyan jellegű közigazgatási reagálást igényel. Harmadrészt vagy sokadrészt pedig hát nem egyforma munka a közigazgatásnak a különböző munkakörtípusaiban. Pont ezt ismeri föl, és ezt tagolja viszonylag részletesen a Magyari Zoltán közigazgatásfejlesztési program, amelyiknek 4 prioritási tengelye van, tehát 4 nagy beavatkozási területe van, az állami feladatok, az állami eljárások, az állami szervezet és az állami személyzet, vagy a közigazgatási személyzet. Mi ebben a negyedik prioritási tengelyben vagyunk, az egyik beavatkozási pont az egyetemnek a létrehozása. Egyrészt, másrészt pedig a személyzet kapcsán egy alapvető célkitűzés az, hogy munkakör típusokhoz igazodjanak a képzések, mert nem ugyanaz a tudás és nem ugyanaz a fajta embertípus kell mondjuk a stratégiai gondolkodáshoz, és nem is ugyanannyi kell belőle, mint mondjuk a végrehajtó típusú, vagy a tárgyaló típusú, az ügyvédi munkához hasonló tárgyaló vagy esztető típusú munkát végző köztisztviselőknél. Tehát azt szeretném ezzel hangsúlyozni, hogy ahogy szerkesztő is mondta, hogy hát mennyi utász, lövészt, harckocsizó, tűzért kell képezni, hát a honvédtisztek sem homogének, ott is fegyvernemek szerint tagozódás van, a civil közigazgatás pedig elképesztően heterogén.
Valamíg néhány kérdésem a képzési rendszerről, de közben fűtésbelást is szeretném most már kérdezni arról, hogy maga az épület együttes átalakítása, beköltözhetővé, tehát Ludovikáról van szó, az mikor indul, onnan költözni kell?
Így van, tehát az a döntés egyik része, hogy a Ludovika épületét és az ezt körülvevő területen, az Orci kertben, és ami nagyon fontos része a döntésnek, hogy nem csak az Orci kertben, hanem bizonyos létesítmények tekintetében az Orci kert mellett, ugye a Józsefvárosban vagyunk, a Józsefvárosról beszélünk, a 4 határoló utca közül 2, ugye az a Diószegi és a Korányi utca. Ha valaki arra jár, akkor hát legalábbis azt megállapíthatja, hogy valószínűleg voltak jobb idők is ezen a területen. Az épületállomány is részben leépült, vannak üres telkek is egy városias beépítési részen, hát részben pedig mondjuk a közbiztonság sok kívánni hamarót hagy maga után, és az a döntés született, hogy döntően a Ludovika épületében és az Orci kertben, de bizonyos funkcióra kinyitottuk a kertet, a parkot, és bizonyos funkciók a Diószegi utcában kerülnek elhelyezésre, ami egyrészt több hasznot hoz. Egyrészt amit nem a parkban kell megépítenünk, azzal sem terheljük a parkot. A beruházás eredményeként egy belső budapesti területen, a legbelsőbb közparkunkról van szó, ekkora méretben, 1 hektárral tudjuk növelni a zöld felületet. Ma itt ipari tevékenység volt, buszgarázs, raktárok, ilyen garázs, olyan garázs, tehát a park jelentős része ma elzárt az állampolgárok, a lakosok elől. Ezeket megnyitjuk, ezek zöld területek lesznek, és azzal, hogy elsősorban a rendőrtiszt képzésnek bizonyos létesítményeit, a speciális képzési taktikai blokkjukat, ahogy ők nevezik, illetve a rendőrtiszti kollégiumot, azt a Diószegi utcában építjük meg, ezzel egy nagyon érzékeny közbiztonságú józsefvárosi területen egy állandó rendőri jelenlét fog megvalósulni, ami azt gondolom, hogy nagyon gyógyítólag fog hatni a közbiztonságra ezen a területen, és egy elhanyagolt épületállomány, egy leromlóban lévő épület együttes városrésznél megújul a városrész, és azt gondolom, hogy elkezdődik ennek a városrésznek a fejlődése. A Ludovika épülete lesz a központi épülete az új Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek. Itt lesz a rektori hivatal is, tehát a rektor úr is reméljük, hogy egy év múlva nem is, de a következő év végén be tud költözni, tehát 2013 végére én nagyon bízom benne, hogy a Ludovika történeti épületével, ami több mint ugye 200 éves épület, a teljes műemléki felújításon elkészülünk. Itt lesz oktatási funkciók, lesznek tantermek, lesznek tanszéki irodák, lesz egy új korszerű egységes könyvtár, a központi könyvtár a 3 karnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek. Lesz egy vadonatúj oktatási épület az Üllői út mentén, ez olyan 15 ezer négyzetméter, ahol a mindegyik karnak lesz közös, meg külön-külön oktatási területe is, menzával, konferenciaterülön, nagy előadóval, minden, mind azzal, amire egy egyetemen igazán szükség van. Megépülnek az egyetem működéséhez szükséges sportlétesítmények, sportcsarnok, tornacsarnok, uszoda. Az uszodában arra is gondoltunk, hogy legyen egy tanmedence, ez nem az egyetemisták kedvéért, hanem azt gondoltuk, hogy az is egy fontos szempont, hogyha itt történik egy ilyen építkezés, az egész Budapestnek és a józsefvárosiaknak az életminőségét növelje, legyen jobb az élet ezáltal Józsefvárosban és Budapesten.
Nyílt órák, amikor be lehet menni?
Nem, hát én a tanmedencékre azt gondolom, hogy az a környék általános iskoláinak egy állandó úszásoktatási helyszínen lesz. Úgy fogjuk szervezni, úgy fogják szervezni majd rektor úrék az egyetemi használatot a sportcsarnokban, a tornacsarnokban, az uszodában, hogy bizonyos időszakokban az a környék, a tanúszoda vagy a tanmedence a környék általános iskolái számára, de egyébként is a környék lakosai számára bizonyos időszakban ezek maguk a sportlétesítmények is nyitottak legyenek. A közpark döntő része mindig is nyitott lesz a lakosság számára, tehát megújul egy zöld felület, bővül a zöld felület, egy közpark kap egy teljes megújulást Józsefvárosban.
Lovak lesz
Budapesten.
Kell, hogy
ezen a területen
kell, hogy
ön fején találta a szöget, a mindig is voltak, illetve hát amikor megépítették ezt a létesítményt, akkor voltak hosszú évtizedekig, másfél évszázadig, tehát itt van egy műemlék kiértékű lovarda és istálló a területen, iszonyú romos állapotban. Ezeket is föl fogjuk újítani, és olyan 20-30 ló állandó lóállomány tartására alkalmas lovas terület lesz, kültéri lovaspályákkal, sőt a parkban is lesz egy 3 kilométeres lovas út, tehát lesz újra lovas élet az Orcikertben.
Hát kérlek vissza egy picit a tanrendhez. Ebben a tanévben lesznek már valamilyen tanrendi változások a korábbiakhoz képest? Tehát valami új államtudományi, közigazgatástudományi disziplinát bevezetnek bármilyen karon?
Hát ahogy az előbb említettem, már futó képzésnek a szerkezetét átalakítani, tehát csak új képzésbe, új tantárgyakat bevezetni.
De mondta, hogy lassan lehet.
Tehát amit lehet, meglévő a mintatanterben szereplő tantárgyak tartalmának a fejlesztése, tehát megújítása, ami hát egyébként alapvetően szükséges is, hiszen a közigazgatási jogszabályokkal dolgozik, a jogszabályok a változását, azt a tananyagnak is bizonyos mértékben követni kell, mint hogy a közigazgatás körülvevő környezetnek a változását is követni kell. Új képzések 2013-tól indulnak.
Azt látják már, hogy milyen, mi lesz a neve? Tud a példát mondani? Új képzés?
Természetesen. Azért nem mennék most ebből a szempontból részletekben, mert a teljes képzési stratégiát a fenntartói testületünknek a jóvágyása után lehet bevezetni. Ugye itt még előkészítő szakaszban lévő dolgokról beszélünk, de számos olyan képzés kifutó jelleggel meg fog szűnni, amelyek a közszolgálati képzésekhez, ezen belül a honvéd tiszt képzéshez csak járulékosan kapcsolódtak. És a képzési portfóliója mondjuk úgy, hogy tisztul a közszolgálati egyetemnek. De nemrég döntött a konkrét példát, ha említsek a kérdésre, nemrég döntött a szenátus a katasztrófa védelmi szervező alapképzési szaknak a megalapításának a javaslatáról.
De például a tűzoltókat már nem fognak képezni, mert ők beolvadtak a katasztrófavédelembe.
De pont az, hogy katasztrófavédelmi képzés, amelynek ugye van három szakiránya, iparbiztonsági, polgári védelmi és tűzvédelmi mentés irányítási szakiránya. Tehát a katasztrófavédelmi képzésnek a megújítása is az egyik feladata az egyetemünknek. Említettem, hogy egy önálló intézet jött létre, a katasztrófavédelmi intézet. Ezeknek a képzéseknek hát ő jelenleg is folynak ilyen képzések, de ezeknek a teljes megújítására. Ez egy lassú dolog, tehát egy képzést azt nem lehet bevezetni úgy, hogy most májusban kitaláljuk, és szeptembertől már ez a képzés fut, hiszen februárban volt a felvételi jelentkezés, korábban októberben volt a felvételi jelentkezés megalapozó tájékoztatónak a zárása. Tehát van a felsőoktatásnak egy viszonylag lassan változtatható, hogy a változásokat lassító ritmusa, ebben illeszkedve tudunk mi is lépni, és ennek például az egyik lépése az, hogy egy új szakalapítás elindul. Hát erről még miniszterrendeletet kell hozni, ki kell dolgozni a részletes képzési kimeneti követelményeit, stb.
Nyilván minden rektor, bocsánat, hogy közben meg annak körül, hogyha az egyeteme népszerű, ha lehető legtöbben akarnak oda jelentkezni, mert olyan nagy az egyetemnek a híre, de az egyetem még friss. Ugye, mitől akar ön szerint valaki közszolgálnak menni ma Magyarországon? Mivel tudja biztatni?
Szerintem a rektor annak örül, hogyha az egyeteme jó, és azért akarnak oda sokan menni, mert a képzések jók. Önmagában az, hogy népszerű egy egyetem, az nem...
Azért szokott népszerű lenni egy egyetem, mert utána jó munkát lehet vele csinálni, el lehet helyezkedni, és jól fizetik.
Ez lehet az egyik motivum. Másik motivum lehet az, hogy érdekesnek találja a képzést. A harmadik, meg a negyedik, meg az ötödik, meg a hatodik egyéni motivum. Tehát, hogy kérdésére is próbáljak válaszolni, miért megy ma valaki közszolgának, nem tudom. Azt tudom, hogy én miért vagyok közszolga. Én egyébként, mióta elvégeztem az egyetemet, jó 20 évvel ezelőtt, én azóta állami szolgálatban vagyok. Olyan munkahelyen voltak.
Én jogász vagyok egyébként. Tekintve egy gyakorló bíró volt.
Én még mindig jogász vagyok, így van, csak eredeti
jó, világos. De azt lehet tudni, hogy az ember miért megy jogásznak. De közszolgának miért megy az ember? Szóval mivel bíztatnák azokat, akik azon gondolkoznak, hogy egy speciális, új rendszerben
hát a közszolgálati életpályák jó életpályák. Tehát szerintem a honvéd tiszti szolgálat, a rendészeti tiszti szolgálatok, ezek érdekesek.
Nehéz életpályák. Mindegyik. A közszolgálati különösen nehéz.
De azért azt talán hozzátehetjük, bocsánat, hogy én is közszolgálatban sok évet eltöltöttem, ha nem is kizárólag, ami talán nem válik az ember kárára, ha a magánszektorban is próbák elé állítják, de én azért azt hiszem, és ha ennyit személyes szállat bevihetek, édesapám 43-ban végzett a Ludovikán katonatisztként, majd pedig a német megszállás után abból a hivatástudatból építkezve, amit itt kapott a nácik ellen fegyveres ellenállást szervezett, amiért majdnem kivégezték, tehát hogy én azért nagyon remélem, hogy a rendőrtisztek és a honvédtisztek jelentős része, akik a hazaszolgálatára föl is esküsznek, azért ne kapcsoljuk ki a hivatástudatot. Tehát én nagyon bízom benne, hogy nagyon sok fiatal esetében a hivatástudat, és merjük ezt kimondani, és merjük megbecsülni, az, hogy valóban szeretnék szolgálni a közt, szeretnék szolgálni a hazájukat, ez is egy motivum. Ezzel nem szabad visszaélni, ezzel a motivációval, tehát meg kell őket becsülni, megfelelő képzésben kell részesíteni, megfelelő életpályát kell nekik kínálni, hogy saját magukat és a családjukat el tudják tartani, megbecsülést kell adni, de azért én nagyon bízom benne, hogy a közszolgálatában, ha valaki oda szegődik, abban valamilyen mértékben a hivatástudat is mindig ott van.
És most megfelelőnek látják a közszolgálati életpályák rendszerét?
Ezen dolgozunk, és azt hiszem, hogy rektor úr elég sok mindent mondott, hogy láthatóan nagyon komoly elemzés, gondolkodás és cselekvés folyik azért, hogy ez egyre stabilabb és egyre vonzóbb életpálya legyen.
Mit fognak tanítani a hallgatóknak? Mi lehet, hogyha valaki belép a közszolgálatba? Mi lehet belőle a végén? Mert az elején elmagyarázta nekem, hogy azért teljesen más típusú ember kell egy stratégiai, egy tárgyalási, meg Isten tudja még milyen feladatkörük ellátása.
A legtöbb az úgynevezett végrehajtó típusú munkakör található a közszolgálatban. Most egy picit leszűkítve a közszolgálat fogalmát, tehát a közszolgáltatások nyújtását, iskolákat, kórházak, egészségügyi intézményeknek a működtetését most ebből a szempontból vegyük ki. Ugye alapvetően a közszolgálati életpályák, ezek a munkakörcsolatok, ezek vertikálisan és horizontálisan is átjárhatók. És átjárhatók kell, hogy legyenek. A vertikális az azt jelenti, hogy valaki, akit ebben a személyes képessége is támogat, megfelelő továbbképzés esetén, vagy a mesterszintű végzettség megszerzése esetén vezetővé válhat. Vagy egy meghatározott munkakörtípusból átkerülhet egy másikba. Tehát a közszolgálati életpályák összehangolásának a lényege az, vagy a munkakörcsaládokban való gondolkodás lényege az, hogyha valaki bekerül a közszolgálatba, akkor ne ugyanannál az asztalnál töltse el azt a több évtizedes szolgálatot, amit ő ott nyújtani fog az állam számára, hanem tudjon egyik helyről a másikra átmenni. Részben személyes érdeklődése, személyes karrierdöntése következtében, amiben segítse őt egyfajta életpályamenedzsment, részben pedig a közszolgálat igényei szerint, amelyet számára előírnak, vagy amelyet számára felkínálnak. De hát ezt előre megjósolni most nem lehet. Tehát én nem szeretnék senkit abban a hitben ringatni, hogy ha nálunk végez, akkor ő rögtön minisztériumi ügyintéző lesz, és 40 év múlva onnan menj nyugdíjba.
Lehet, nem az a közszolgálati pályának az egyik fontos vonzereje? Lehet, ez egy jövős állás.
Persze, ez egy jövős állás, ez egy fontos vonzereje a közszolgálati életpályáknak. Nem azt szeretném mondani, hogy nem lesznek minisztériumi ügyintézők azok, akik nálunk végeznek, hanem hogy nem elsősorban erre szeretnénk őket felkészíteni, hogy ugyanarról a munkahelyről menjenek nyugdíjba 30 év, 40 év múlva. Ha viszont valakinek ez a vágya, hogy ő szeretne egy bizonyos jól körülhatárolt munkakört ellátni, ez sem kizár természetesen. De a közigazgatás túl sokat változik ahhoz, hogy valaki évtizedekig egy helyen legyen.
Azt látják már, ha egyáltalán szükségesnek érzik, hogy hogy lehet a leendő közszolgálatban dolgozókban kiépíteni a szakemberi tartást, hogy ne zavarja őket, hogyha velük egykorú fiatalember, aki mondjuk valami párthoz csatlakozott, mindjárt államtitkárként kerül a feje fölé és osztja az észt a minisztériumban, holott nyilvánvalóan nem szakember. Ugye ez a közszolgálatban ezzel meg kell küzdeni azért nap mint nap.
Szerintem a közszolgálati dolgozókban, kormánytisztviselőkben és köztisztviselőkben ma is van kellő szakmai tartás, és főleg van kellő szakmai tudás ahhoz, hogy tudják, hogy egy demokratikus jogállamban a politikai vezérlése, a politikai kormányzása a közigazgatásnak és a közigazgatás szakmai munkája, az két külön szféra.
Két külön szféra?
Igen.
Úgy látja a napi gyakorlatban az elmúlt 20 évünkre visszanézve, hogy két külön szféra? Politika osztja az utasításokat a közigazgatásban általában.
Ez természetesen a politikának kell kormányozni.
És nehéz és megmondani, hogy az utasítás esetleg szerencsétlen.
Tehát az utasítás... akkor tegyük az elejére a dolgokat. Demokratikus jogállamban a hatalom forrása a nép. Országunk az új alkotmány szerint is, meg az ideiglenes alkotmány szerint is a népszuverenitás elvére épül, ami azt jelenti, hogy döntéseket a nép által választott képviselők, vagy az általuk felhatalmazottak hoznak. Ezt hívják úgy, hogy a közhatalom gyakorlásában a demokratikus legitimációnak és ennek a legitimációs láncolatnak folyamatosan fönt kell állni. Ebből a szempontból középpontban áll az országgyűlés. Az országgyűlés hozza meg az alapvető döntéseket. Ezt nem úgy kell felfogni, az országgyűlés dróton rángatja a közigazgatást, de ugyanakkor meg úgy kell felfogni, hogy az országgyűlés döntéseit végre kell hajtani, mert ők rendelkeznek a néptől származó demokratikus legitimációval. És ugyanígy a kormánynak a politikai vezérlését, vagy a kormányzást ellátó miniszterek és államtitkárok igenis feladatokat határoznak meg a közigazgatás számára. Aki ezt nem szívesen viseli el, az menjen el egy részvénytársasághoz, és ott azon fog majd elcsodálkozni, hogy a részvényesek feladatokat határoznak meg a menedzsment számára. A tulajdonos meghatározza, hogy mit csináljon a menedzsment, meg a menedzsment megmondja, hogy mit csináljon a végrehajtó apparátus. Ez azt hiszem, hogy természetes ott is, és itt is természetes kell, hogy legyen, hogy a politika feladatokat határoz meg. Hát ezért van. Ezért választjuk a politikai vezetőket, és ők ezért felelnek, és ezért mennek, ezért kérik a választók felhatalmazását 4 évente. A közigazgatást nem választjuk.
A közigazgatás dolgozó pedig a végrehajtás szakmai tökéletességéért felel?
Sok mindenért felel, de nagyjából azért felel, illetve azért is felel, hiszen a közigazgatásnak van stratégiai kiszolgáló szerepe, és felel azért, hogy a politikai döntéshozó jó döntést tudjon hozni. Ő megfelelő háttérszámításokkal, megfelelő anyagokkal el legyen látva akkor, amikor jogszabályról dönt, amikor mondjuk egy kormányhatározatot hoz egy egyetem fejlesztéséről, egy egyetemi beruházásról, hiszen ezt a kormányhatározatot is, amelynél külügyén most itt ülünk, ezt is közigazgatási szakemberek készítették elő. Kormánybiztos úr munkatársai, Gál András Levente, kormánybiztos úr munkatársai és más kormánytisztviselők nélkülük, ez nem biztos, hogy ilyen jó lett volna ez a kormányhatározat. De ettől ez még egy kormányhatározat. A kormánynak egy döntése, ami feladatokat határoz meg sok mindenki számára, többek között nekem is, Orrán biztos úrnak, más vezető.
Utolsó kérdésem, körülbelül hány első év folyamos jelentkezőre számít?
Hát egészen pontosan első helyes jelentkezőnk 3345 van, és az összes jelentkezések száma pedig még 5538, tehát a második, harmadik, negyedik helyen bennünket megjelentett. Körülbelül 8000 jelentkezés jelölte meg egyetemünket, ez szakonként változatosan oszlik el, de ez egy elég szép szám.
Ezt vissza lehet fordítani az úgynevezett túljelentkezés kategóriára? Ez hányszoros túljelentkezés?
Ez körülbelül első helyen több mint kétszeres túljelentkezés, de ez nagyon rossz az átlag, mert van olyan szak, ahol 15-szeres a túljelentkezés.
Melyik a legnépszerűbb?
A legnépszerűbb szakunk az a bűnügyi képzés, bűnügyi tisztképzés, tehát a rendészettudományi karnak a bűnügyi szakirányú képzése. Ez a rendőrtiszti főiskola korában is egy nagyon népszerű képzés volt.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Fürjes Balázs, a budapesti nagyberuházásokért felelős kormánybiztos és Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora volt az aréna vendége. Köszönöm szépen mindkettőjüknek.
Köszönjük.
Köszönjük szépen.